Az Úr mondja, bölcssé teszlek téged, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 80. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva, keressük meg a 485. dicséretünket, és énekeljük el végig mind az 5 verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, az első 2 verséből, valamint a 6-tól a 21. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen.
Ezután néhány ember érkezett Júdeából a szíriai Antiókia városába, akik így tanították a testvéreket. Csak akkor menekülhettek meg, ha Mózes törvénye szerint körülmetélkedtek, de Pál és Barnabás nem értett egyet velük, így nagy vita támadt közöttük. Végül elhatározták, hogy Jeruzsálembe küldik Pált, Barnabást, és még néhány testvért az apostolokhoz és a jeruzsálemi gyülekezet vezetőihez, hogy beszéljék meg velük ezt a kérdést. Ezért az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet vezetői összegyűltek, hogy megbeszéljék ezt a kérdést. Hosszú vita után Péter felállt, és azt mondta: testvéreim, tudjátok, hogyan kezdődött ez a dolog? Isten engem választott ki közületek, hogy a nem zsidók tőlem hallják az örömhírt. Meg is hallották, és hittek is. Isten tudja, mi van az emberek szívében, és elfogadta ezeket a nem zsidókat. Ezt azzal bizonyította, hogy nekik is ugyanúgy adta a Szent Szellemet, mint nekünk. Semmi különbséget nem tett közöttük és közöttünk. Mivel a nem zsidók is hittek benne, ezért Isten megtisztította az ő szívüket is. Akkor miért teszitek próbára Isten türelmét? Miért akartok ilyen nehéz terhet tenni Jézus nem zsidó tanítványainak vállára? Hiszen ezt a terhet sem az őseink, semmi nem bírtuk el. Hisszük, hogy mi, zsidók, az Úr Jézus kegyelme alapján menekülhetünk meg, de hisszük, hogy ugyanígy megmenekülhetnek a nem zsidók is. Erre az egész csoport lecsendesedett. Majd meghallgatták Pált és Barnabást, akik elmondták mindazokat a jeleket és csodákat, amiket Isten tett rajtuk keresztül a nem zsidók között. Amikor befejezték, Jakab szólalt meg: figyeljetek rám, testvéreim! Simon Péter elmondta, hogyan mutatta meg Isten, hogy szereti a nem zsidókat is. Most először történt meg, hogy Isten a nem zsidók közül is magához fogadott embereket, a saját népévé legyenek. A proféták üzenete is erről szól. Azután majd visszatérek, és újjáépítem Dávid sátorát, amely összedőlt. Újra fölépítem ezt a romokból, és helyreállítom. Hogy az Izraelen kívüli népek is keressék az Urat, minden nem zsidó ember is, aki az én nevemet viseli. Így szól az Úr, aki meg is teszi mindazt, amit öröktől fogva elhatározott és megmondott. Ezért én azt tanácsolom, hogy ne zavarjuk meg azokat, a nem zsidó testvéreket, akik Istenhez jönnek. Inkább írjunk nekik levelet, és mondjuk meg, hogy ne egyenek olyan ételt, amit a bábányotok ajánlottak fel, ne kövessenek el semmilyen szexuális bűnt, ne egyenek megfulladt állatok húsából készült ételt, se olyan húst, amiben benne maradt a vér. Ne tegyenek semmi ilyet, mert minden városban vannak zsidók, akik Mózes törvényét tanítják, és minden szombaton felolvassák a törvényt a zsinagógákban. Eddig Istennek írott igéje, válaszoljunk imádsággal rá. Örökkévaló Istenünk, áldom a nevedet, hogy ma éppen ezeket az igéket adtad mi elénk. Áldom a te neved azért is, Uram, mert viták nem csak akkor voltak, 2000 évvel ezelőtt, de mi is ma is vannak közöttünk viták. És köszönöm azt neked, Uram, hogy te elénk adtad a lerendezésének a módját. Köszönöm azt neked, Uram, hogy nem kell nekik ugyanúgy veszekednünk, mint a külsők, mint a testi emberek, hanem te megmutattad nekünk, hogy hogyan kell ezt egymás között megbeszélnünk, hogyan kell téged segítségül hívni, hogyan kell az igével érvelni, hogyan kell testvérek között szeretettel meggyőzni egymást. Köszönöm azt is neked, Uram, hogy te sem akarsz ránk kényszeríteni idejét múlt különböző törvényeket, különböző szabályokat, különböző regulákat, de áldom a te neved, Uram, hogy téged nagyon egyszerű követni, mert csak szellemben és igazságban kell azt tennünk. Segíts kérlek azt nekünk, abban nekünk, Uram, hogy meglássuk, mit jelent ez a mindennapokban téged igazságban és szellemben követni és imádni. Áldom a te neved, Uram, hogy az igéd a mai nap is hangozhat. Segíts nekünk abban, Uram, hogy majd hazamenve feltöltekezve a te szellemeddel, a te igéddel, a mi életünk igazságban, igazságosságban, jogosságban és méltányosságban tudjon tovább folytatódni. Ámen.
Isten üzenetének meghallgatására készülve a 226. dicséretünk második verszakát énekeljük. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, tehát az előbbi igeszakasz folytatásából, a 22. verstől a 28. versig terjedő szakaszból. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat választanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókiai, szíriai és cilíciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat választunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt élő szóval. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Vajon milyen gondolatok jutnak eszünkbe akkor, hogyha valaki azt a mondatot szegezi velünk szembe, hogy te vezetett ember vagy. El tudom képzelni, különösen ha mondjuk ez az utcán hangzik el, hogy heves tiltakozást váltana ki, talán sokakból, hiszen nem kevesen gondolkoznak úgy, hogy én, hát hogy is lennék vezetett ember? Én azt teszem, amit én akarok. Nekem senki sem parancsol. A döbbenetes az, hogyha azoknak az embereknek az életét, akik a leghangosabban mondják ezt, megvizsgáljuk egy kicsit, akkor többnyire azt fedezhetjük föl, hogy igencsak kemény rabszolgaság rejtőzik e szavak mögött, meg e gondolkozás mögött. Ma is, akik nyitott szemmel járunk, azok láthatjuk azt, hogy hány ember számára az válik igazából mérvadóvá, hogy mit tesz a másik ember. Mit tesz a szomszédom, a barátom, az ismerősöm. Vagy mi a divat, mi a sláger, trendi. Az én szívem olyan hálás azért, hogy nem csak ezekről a lehetőségekről beszélhetünk és tudhatunk, hanem még másfajta vezetésről is. És egyáltalán hálás a szívem azért, hogy vezetett ember lehetek. Méghozzá abban az értelemben, hogy kaphattam hitet és hitáltal. Megtapasztalhatom és átélhetem ezt. Átélhetem az élő Isten vezetését. De hogyan is történik ez? Beszélgetésekben nem egyszer elhangzik ez a kérdés, hogyan ismerhetem fel az Isten akaratát. Annyiszor hallom ezt a kifejezést, hogy az Isten vezet. Hogyan vezet? Mit jelent ez a mindennapokban? Az Isten vezet. Hát ő nem tud kézen fogni, és vezetni. De akkor hogyan lehet ezt átélni? Ez a bibliai történet, amely most hangzott az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, nagyon szépen elénk tárja ezt. Hogyan is történik az Isten vezetése? Érdemes szinte lépésről lépésre nyomon követni, mert aztán le lehet vonni a következtetést. Föl lehet ismerni a különböző lépéseket, módokat, ahogyan az Isten az övéit, a ráfigyelőket vezeti, ahogyan nekik. Világossá teszi az ő akaratát. Azzal kezdődik ez a történet, hogy Pál és Barnabás végzi az evangélium hirdetésének a szolgálatát, és eközben találkoznak olyan emberekkel, akik azt mondják, azt állítják, hogy az üdvösséghez szükséges a körülmetélkedés. Mondhatnánk azt, hogy tanbeli probléma áll elő. A kérdés az, hogy feltétele-e az üdvösségnek a körülmetélkedés. A pogányokat, akiken pontosan azért, mert pogány származások nem hajtották végre a körülmetélkedést. Vajon végre kell-e hajtani ezt a beavatkozást rajtuk ahhoz, hogy az Isten családjához tartozhassanak? Ahhoz, hogy Istennel élő személyes kapcsolatba kerülhessenek? A történet elejéről világossá válik, hogy másképp látja ezt Pál és Barnabás, és másképp ezek a bizonyos júdai keresztjének. Nem kis viszály és vita támad közöttük, így hallottuk a bibliai szakaszból. Végül is az a döntés születik meg, hogy föl kell mennünk Jeruzsálembe, meg kell keresnünk az ottani apostolokat, véneket, és ezt a kérdést meg kell közösen beszélnünk. Így kerül sor erre a bizonyos tanácskozásra Jeruzsálemben. A kérdés fajsúlyos volt, tehát jelzi az is, hogy ott is vita támad. Hogyan lesz ebből megállapodás? Látjuk azt, hallottuk azt, hogy először Péter apostol szólal meg. És ha visszagondolunk mindarra, amit elmondott, akkor világossá válhat számunkra, hogy egyértelműen az Isten munkájára irányítja a figyelmet. Elmondja azt, hogy az Isten elküldte őt a pogányok közé. Világossá tette számára azt, hogy a pogányokat nem szabad tisztátalannak tartaniuk. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ennek nyomán valóban szolgál Péter a pogányok között, ennek a bizonyos Cornélius római századosnak a házában kezdi, és azt kell neki látnia, hogy az Isten bizony ugyanúgy cselekszik a pogányokkal is, mint ahogy a zsidókkal. Nem tesz közöttük különbséget. Sőt, egyértelműen bizonyságot tesz a pogányok mellett azzal, hogy nekik is adja szent lelkét akkor, amikor azok Jézus Krisztusba vetett bizalommal fordulnak az Istenhez. Azt olvastuk, hogy amikor Péter mindezeket elmondta, elcsendesedett az egész gyülekezet, mármint azok, akik ott voltak együtt ezen a tanácskozáson. Vajon mit takar ez a csend? Feltételezhető az, hogy elgondolkoztak mindazon, amit Péter mondott. És közben pedig már elkezdenek beszélni Pál apostol és az ő munkatársa Barnabás, akik akkor tértek vissza a missziói útjukról, akik már szintén munkálkodtak pogányok között, és elmondják, hogy ők mit tapasztaltak, mit éltek át. Beszélnek arról, hogy a pogányok közötti szolgálatukat az Isten csodái és jelei kísérték. Mi mást hirdethetnek ezek a pogányok közötti csodák és jelek, hogyha nem azt, hogy Isten nem személyválogató? Ahogyan ezt Péter ott a emlegetett Cornélius római százados házában megfogalmazta, minden nép között kedves előtte, mármint az Isten előtt aki féli őt és igazságot cselekszik. Isten tehát csodákat és jeleket tesz a pogányok között. Pedig, most akkor tegyük hozzá, Pál és Barnabás nem követelte meg ezektől a pogányoktól a körülmetélkedést. És ennek ellenére Isten újra és újra megmutatta az ő hatalmát és szeretetét a pogányok között és a pogányokon. Pál és Barnabás beszámolója után pedig Jakab apostol szólalt meg. És ő azt, amit hallott, ami az előbbi beszámolókból kiderült, összevetette az Isten igéjével. Nyilván tudjuk, hogy akkor még az Ószövetség, a törvények, a próféták írásai jelentették az Isten igéjét. És amikor ezt teszi, akkor arra a felismerésre jut, hogy igazából az történt, amit az Isten eltervezett. Amiről Isten már a prófétáknak beszélt annak idején. Most az valósult meg. Mi más ez, mint megerősítése annak, hogy Isten valóban kész üdvösséget adni a pogányoknak is, és ezt nem köti ahhoz a feltételhez, hogy őket körül kell megélni. És ekkor mondja ki azt, hogy ne terheljük meg a pogányokat azzal, hogy még ezt az igát is a nyakukba tegyük. És mindezek nyomán születik meg a levél, amelyet aztán elküldenek a gyülekezeteknek, és amelyben így fogalmaznak, és nagyon fontos ez a mondat, mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is jónak láttuk, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Mert a Szentlélek jónak látta. Isten tetteinek szemlélése, végiggondolása, újragondolása közben jutnak erre a megállapításra. Körülmetélkedés nélkül is Isten áldása nyugszik a pogányokon. Ez derült ki. Hiszen máskülönben azok a csodák, azok a jelek nem mentek volna végbe a pogányok között. Ezért hát vele együtt, azaz a Szentlélekkel együtt mi is úgy látjuk jónak, hogy ne terheljünk meg benneteket, pogányokat. Mindebből az érződik, hogy körültekintően, alapos megfontolások után hozták meg ezt a döntést ott, annak idején ezen a jeruzsálemi tanácskozáson. Hogyan vezet hát akkor az Isten bennünket? Először is láttuk azt, hogy mindenképpen fontosnak tartják a kérdés megbeszélését a többi lelki testvérrel. És itt is előjön az, amit Pál apostol a korintusiakhoz írott levelében úgy fogalmazott meg, hogy Jézus Krisztushoz tartozók olyanok, mint a test és annak tagjai. Úgy tartoznak össze. Ezek az első keresztjének élték ezt. Nem akartak csak ők magukban döntést hozni. Beszéljük meg. Kérjük ki lelki testvéreink véleményét, lelki vezetőink véleményét, és úgy hozzunk döntést. Igen, Isten olykor fölhasznál egy-egy lelki testvért is abban, hogy segítsen meglátni, fölismerni az ő akaratát. Aztán a következő, amit itt láttunk, az volt, hogy mindenek előtt meghallgatták mindazt, ami a pogányokkal és a pogányok között történt. Vagyis miről van itt szó? Arról, hogy figyelembe veszik az eseményeket, figyelembe veszik a körülményeket. És igen, nem csak ez a történet mutatja, hanem a Szentírás más történetei is. És akik Jézus Krisztus útján járhatnak már, azok a saját életükben is tapasztalták ezt, hogy olykor bizony a körülmények által is ad Isten jeleket. Segít, hogy megérthessük az ő akaratát, hogy felismerhessük utunkat. Aztán láttuk azt is, hogy Jakab apostol pedig végül is a történteket összeveti Isten beszédével. Nézzük csak meg Isten igényének a mérlegén. És azt kell látnia, hogy ott egyezés van. Igen, mert Isten mindenek előtt az ő szent igényét használja arra, hogy utat mutasson nekünk, vezessen bennünket. Ahogyan a Zsoltáros is megfogalmazta, hogy lábam előtt szövétnek a te igéd, világosságot ad nekem. De hogyan ad világosságot a Biblia nekünk mindennapjainkban? Azt kell látnunk, hogy a Biblia felfedi Isten általános akaratát. És szeretném ezt a kifejezést aláhúzni, hogy általános akaratát. Ami azt jelenti, hogy ezek mindenhol, minden körülmények között, és mindnyájunkra érvényesek. Életünk legfontosabb dolgairól és területeiről megtudhatjuk belőle Isten véleményét. Megtudhatjuk belőle azt, hogy bizonyos dolgok rosszak. Előtte tisztátalannak minősülnek, vagy olykor ezzel a szóval találkozunk a Szentírásban, hogy utálatosak az Isten előtt. Csak egy jelenséget hadd említsek mostani korunkból. Az azonos neműekkel való kapcsolat. Egyértelműen kiderül Isten igéjéből, hogy ez utálatos előtte. Biztos, hogy nem Isten szerinti. Aztán néha olyannal is lehet találkozni, hogy azt mondják emberek, keresztény emberek, hogy beleszerettem valaki másba. Nagyon megszerettük egymást, és én úgy érzem, hogy az Isten arra vezet engem, hogy hagyjam el a feleségemet, és kezdjek egy új kapcsolatot azzal a másikkal. Nos hát, ez biztos, hogy nem az Isten akarata szerint való. Mert erre nézve is van útmutatásunk a Szentírásban. Hiszen a 10 parancsolatban ott áll egyértelműen, hogy ne paráználkodjál, ne tölj a házasságot. Ez olyasmi, amit meg sem kell kérdezni Istentől, de azért nem kell megkérdezni, mert tudhatjuk. Ha ismerjük a 10 parancsolatot, akkor már tudhatjuk, hogy semmiképpen sem Isten akarata szerint való az, hogy ott hagyjam a férjemet, vagy a feleségemet, hogy viszonyt kezdjek. Úgy, hogy házas vagyok valaki mással. Általános akaratát tehát megismerhetjük Isten beszédéből. De ugyanakkor, akik járunk ezen az úton, azt is tapasztaljuk, hogy azért életünk minden napjára és minden órájára és percre nézve, azért nem tudunk eligazító szavakat, konkrét eligazító szavakat kiolvasni a Bibliából. Mondhatnám azt is, hogy ilyen értelemben nem receptes füzet vagy könyv a Szentírás. De akkor mégis, hogyan élhetek én Istennek tetszően? Hogyan járhatok én hétköznapjaimban Isten akarata szerint? Nos, Isten az ő igéje mellett Szent Lelke által vezérel bennünket, sőt, inkább úgy mondanám, hogy igéjével és Szent Lelkével vezérel bennünket, hiszen igéjét is ő tudja számunkra világossá, személyessé tenni. Ebből azonban az is érthetővé válhat, hogy Isten vezetését felismerni igazából csak azok tudják, akiket Isten lelke már újjászülhetett. Azaz, akik megtértek, akik Jézus Krisztust hittel elfogadták életük megváltójának, szabadítójának és urának, és így a Szentlélek, Krisztus lelke már beköltözhetett a szívükbe és az életükbe. Őket viszont tudja és akarja is vezetni Isten, sőt, mindnyájunkat szeretne vezetni, ezért hív magához, és ezért hív megtérésre és újjászületésre, hogy utat mutasson nekünk, és ne menjünk fejjel a falnak, és ne rontsuk el az életünket, meg a dolgainkat. Amikor Jézus Krisztust befogadjuk, akkor tehát az ő lelkét, a szent lelket fogadjuk a szívünkbe és az életünkbe. És a szent lélek elkezd velünk beszélgetni. Emlékezhetünk Jézus Krisztusnak a jó pásztorról elmondott szavaira. Ott azt mondja, hogy az ő íjé, az ő juhai ismerik a jó pásztor hangját. Meg tudják különböztetni más hangoktól. Nos, erről van itt szó. De ehhez az kell, hogy a Szentírást mind jobban ismerjük, és abban mind jobban elmélyedjünk. És annak szelleme mind jobban átjárhasson bennünket. Mert így tud bennünket Isten szent lelke vezérelni. És itt nagyon fontos azt is meglátnunk, hogy az imádkozás az kétirányú beszélgetés, vagyis dialógus. Nem csupán arról van szó, hogy én elmondok dolgokat Istennek. Elmondom a bajaimat, bánatomat, elmondom a nehézségemet, amivel nem tudok mit kezdeni. Vagy elmondom éppen, hogy mit szeretnék, csak én nem tudom megvalósítani, és az Isten tegye meg nekem. Mert attól tartok, hogy nem kevesen valami ilyesmire szeretnék az imádságot használni. Hogy a saját kívánságaikat, a saját céljaikat érhessék el úgy, hogy az Isten, mint egy jótevőjüknek megnyerik. És az Isten segít abban, hogy amit ők kitaláltak és elgondoltak, az valóra válhasson. De az imádság az nem ilyen. Mert ez valami olyasmi, mintha azt csinálnánk, hogy mondjuk én beteg lettem, és lehet, hogy többféle bajom van. Valamiért viszket a szemem, fáj a hasam, fáj a lábam. Elmegyek az orvoshoz, a házi orvoshoz, elkezdtem neki sorolni, hogy doktorról ez a bajom, és akkor egyszer csak gyorsan az órámra nézek. Jaj, bocsánat, nekem most gyorsan el kell mennem. Köszönöm, hogy meghallgatott, és már ott se vagyok. És lehet, hogy a doktor úr utánam szól, hogy hát ugyan már várjon egy kicsit, hát hallgasson már meg, figyeljen már rám is, hogyha meg akar gyógyulni. Ha az imádságunk csak annyi, hogy mi beszélünk mindig, akkor tulajdonképpen ilyesmi történik. Hogy elszaladunk az Isten válasza elől, mielőtt ő egyáltalán szóhoz juthatna, mi már rácsukjuk úgymond az ajtót, és rohanunk tovább. És ennek lehet következménye az, hogy megint a saját fejünk után megyünk adott esetben. Mert nem vártuk meg, hogy az Úr mit szeretne nekünk elmondani, mi a válasza, mi az útmutatása, hanem csak szaladunk. Pedig sokszor éppen imádkozás közben vezérel, akar vezérelni bennünket szent lelke által. Itt a gyülekezetben is mondták már testvérek, hogy imádság közben juttatott valakit eszükbe, hogy jó lenne meglátogatni. Igen, szól az Isten így, ha tudunk csendben maradni, ha tudunk várni is. Vagy éppen megmutatja, hogy mi a megoldás egy-egy problémánkkal kapcsolatban. Ott jut eszünkbe imádság közben, mert az Isten szent lelke az, aki adja az ötletet, a megoldást. A Szentlélek vezetését. Vannak, akik úgy értik, hogy család a szív. És ez igaz, hogy alapjában véve család a szívünk. Meg ostoba az ember gondolata, téves a mérlegelése, hibás a döntése, ezért mindezeket félre kell tenni, és csak az Isten szent lelkére figyelni, illetve úgy venni az Isten lelke vezetését. Ez szépen, és azt is mondhatnám, hogy kegyesen hangzik. De tényleg így van? Figyeljünk csak, gondoljunk csak vissza arra, hogy mit fogalmaztak meg ebben a levélben. Úgy kezdődött, hogy a Szentlélek úgy látta jónak, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak. És ha visszagondolunk mindarra, ami történt, ahogy beszéltek az egyes emberek, ahogy aztán Jakab összevetette a Szentírással az elhangzottakat. Hát itt nem arról van szó, hogy használták az értelmüket is, hogy gondolkoztak. Igaz az, hogy a józan eszünket nem kell használni, akkor miért adta Isten az értelmünket, az eszünket? Az igaz, hogy van olyan eset, amikor Isten tényleg olyasmit mutat meg, és olyasmire indít, ami legalábbis, ami emberi értelmünk számára nem igazán elfogadható, amit mi talán nem értünk. De az, hogy nem értjük, az nem azt jelenti, hogy akkor értelmetlen is az. És van egy másik ige is, ahol ugyancsak megjelenik ez, hogy a Szentlélek, és vele együtt a mi lelkünk. Ezt is Pál apostol írta, méghozzá a Rómaiakhoz írott levelében olvashatjuk, a lélek, mármint a Szentlélek, a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. A Szentlélek a mi lelkünkkel együtt. Megint itt van ez az együtt. Tesz bizonyságot arról. És ez azt jelenti, hogy a Szentlélek nem a mi gondolkodásunkat kikapcsolva vezet, hanem éppen, hogy azt megtisztítva. Hiszen a megtéréskor, illetve újjászületéskor pontosan ez történik, ezzel kezdődik, hogy a gondolkozásunkat tisztítja meg az Isten, és a lelkiismeretünket. Ezekre nézve is olvashatunk igéket, eligazító szavakat a Szentírásban. Megváltoztatja a gondolkozásunkat, megtisztítja, és megeleveníti, és megtisztítja a lelkiismeretünket is. És aztán mi már a megtisztított értelmet, gondolatainkat, illetve lelkiismeretet használjuk, és így mérlegelhetünk és dönthetünk. Tehát éppen, hogy úgy munkálkodik az Isten lelke, hogy igenis, nagyon is használjod egészen belül mindenünket igénybe véve, azt megtisztítva, és úgy megtisztítva használja. Szánalmas látvány a medve tánc. Amikor a medve nyakán ott van egy lánc, és akkor aki foglalkozik vele, az fogja a láncnak a végét, és akkor úgy táncoltatja, vezeti tulajdonképpen ezt a szerencsétlen medvét. Most hát a keresztény élet az nem erről szól, hogy mi ilyen emberek lennénk az Isten kezében. Isten úgy vezet tehát, hogy az ő szent lelkét használja ebben is az ő igéjét, és ott belülről. A belső világunkat, az értelmünket, az érzelmeinket és az akaratunkat mozgósítva. És ezekkel együtt vezérel a Szentlélek. Hogyan vezet hát az Isten? Igéje által, Szent Lelke késztetései által. Aztán azt is megérthetjük, hogy a józan eszünket sem kell félre dobnunk, de felhasználhat Isten embereket is, lelki testvéreket, tanácsadásra, csak körülményeinket is. Azoknak alakulása által is adhat jelet az Isten. De mindezeket jó egybevetni, ahogyan itt is tették, és leginkább akkor jutunk el a helyes döntéshez. Bárcsak így vezethetne minket is az Isten személyes életünkben is, és bárcsak így tudnánk keresni az Isten akaratát együtt is, itt a gyülekezeti életünkre nézve, közös ügyeinkkel kapcsolatban is. Csak a mindezek közben állhatjuk az Istent, hogy bennünket nem engedelmes robotokká teremtett, hanem éppen, hogy felelős emberré. Olyan emberré, akit úgy pásztorol a Szentlélek, hogy vele együtt, nekünk is, felelősen kell gondolkoznunk, szabad lehet gondolkoznunk, mérlegelnünk, és így hozni meg a döntéseinket. Éljünk hát ezzel az Istentől kapott szabadságunkkal, az ő dicsőségére. Amen. Kérjük ezt énekszóval is, a 372. dicséretünk első verszakát énekeljük. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban szabadítót adtál nekünk. Köszönjük, hogy ő olyan Úr, aki el tudja vágni a kötelékeinket, mindazokat, amelyek fogva tartanak bennünket. El tudja oldani és le tudja venni az életünkről, rólunk. Köszönjük, hogy igazi szabadságot tud nekünk adni. És köszönjük, hogy most ezen a mai Isten tiszteleten is igazából erről a szabadságról, erről is volt szó. Hogy te, hogy gondoltad el a velünk való kapcsolatodat. Köszönjük, hogy ebben is felfedezhetjük szeretetedet, gondoskodásodat. Áldunk és magasztalunk hatalmadért, hogy azt nem ellenünk használod és fordítod, hanem mindig a javunkra, hogy te valóban jót akarsz nekünk, s te tudod, hogy mi a jó valójában. Köszönjük neked azt is, hogy te kész vagy újjászülni a hozzád fordulókat, adni szent lelkedet nekik, s ezáltal képessé tenni a jó és a rossz közötti különbségtételre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy így mi is megtalálhatjuk a helyes utat, amelyen valóban érdemes járni, és hogy végig mehetünk ezen az úton, és eljuthatunk a boldog célig, amelyet te mutattál és mutatsz meg nekünk. Most imádkozunk is ezért, hogy segíts mindegyikünknek ebben. Köszönjük ezt az ige szakaszt, amelyet elénk hoztál most is, és egyáltalán a Bibliaolvasó kalauzunk által. Köszönjük, hogy ebben is rácsodálkozhatunk a te vezetésedre, hogy tanítasz így is bennünket. Segíts nekünk, hogy a szemünk is nyitva lehessen, a fülünk is, de legfőképpen a szívünk, és hadd tudjunk befogadni mindent, ami tőled jön, és engedjük, hogy szent lelked által munkálkodhass bennünk. Kérünk téged, így áldj meg bennünket személyes életünkben, áld meg családjainkat. Imádkozunk azért, hogy hadd lehessünk, hadd válhassunk olyan családokká, ahol mindnyájan téged szolgálunk, ahogyan egykor ezt Józsué is elmondhatta. Olyan jó úrunk, ahol a te szereteted uralkodhat. Áldunk az ilyen otthonokért, és kérünk téged, hogy a miénk is hadd lehessen ilyen otthon. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyülekezetünkért is, hogy hadd kérjük mindig és várjuk vezetésedet, hadd ismerhessük fel azt, és tudjunk aztán hálás szívvel, örömmel engedelmeskedni neked, tudva, hogy te valóban a javunkat munkálod. Imádkozunk hozzád keresztény népedért, egyházunkért, egyházunk vezetőiért, hogy ők is így tudjanak rád figyelni, hogy nyitott lehessen nekik is a fülük, a szívük, mindenük, és készek legyenek a te akaratod szerinti döntésekre és cselekvésekre. Könyörülj meg a mi népünkön is. Urunk Istenünk, annyira láthatjuk azt, hogy hová jutunk, hogyha nélküled akarunk járni, ha nélküled hozunk meg döntéseket, hogyha nélküled éljük a mindennapjainkat. Segíts, hogy minél többen felismerhessék ezt, és minél többen odafordulhassanak végre hozzád. Árasz ki szeretetedet, Urunk, kegyelmedet közénk, s hadd ragadhassuk meg kegyelmedet. Hadd élhessünk vele addig, amíg van rá lehetőség. Könyörülj a mi népünkön, és ezen a világon, kérünk. Egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunktól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most még figyeljünk a gyülekezeti életünk híreire. Mindenek előtt szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra, amely már egy kicsit a nyári rendszerint alakult. Szerdán délelőtt 9 órai kezdettel a nyugdíjas körtagjai találkozhatnak, tehát várjuk őket szeretettel. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken este 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Ezzel egy időben lent a gyülekezeti termünkben tartunk gyermekbibliaórát, most ugyancsak egy csoportnak, tehát nem korosztályok szerint bontva, de lesz gyermekbibliaóra a nyár folyamán is, tehát így jöhetünk a gyermekeinkkel együtt, illetve a pici gyermekekkel pedig itt a szomszédos szobában van lehetőség arra, hogy hallgathassuk az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap az istentisztelet után imaórát tartunk, tehát készüljünk így a jövő heti istentiszteletünkre. Hirdetem azt is, hogy ősztől szeretnénk újra a keresztkérdések kurzust elkezdeni, tehát egy újabb kurzust tartani. Arra kérem a testvéreket, hogy hordozzuk ezt a gondolatainkban a nyár folyamán is. Tudom, hogy az a kikapcsolódás ideje is, de azért ez legyen ott a gondolatainkban, és hogyha találkozunk olyanokkal, akik szívesen megismernék Jézus Krisztus, van bennük vágyakozás, érdeklődés, szeretnének többet tudni róla, megismerni, hogy milyen az a Krisztus követő élet, akkor hívjuk őket, akkor beszéljünk erről a lehetőségről, hogy van ez a kurzus, ahol megismerhetik Jézus Krisztust, illetve megtudhatják, hogy valóban mit is jelent a keresztény élet. Majd azt, hogy pontosan mikor kezdjük el, szeptember folyamán, de hogy pontosan melyik napon, azt majd még később hirdetem. Egyelőre a lehetőséget, annak a hírét kérem, hogy vigyük és terjesszük. Mindazoknak, akik jönnek a nyári gyülekezeti táborunkba, csendes hetünkre, hirdetem, hogy elkészült a részletesebb tájékoztató, és ezt megtaláljuk ott hátul a persely mellett. Illetve várjuk a befizetéseket még a testvérektől, akik a részvételi díjat nem fizették ki. Lelkész hivatalban, vagy pedig Varga Andráséknál lehetséges ez, akik most is itt ülnek az oldalsó részben. A presbiter testvéreket kérem még arra, hogy egy-két percre Isten tisztelet után maradjanak itt. Köszönöm szépen. Adakozást hirdetem még, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Illetve hirdetem még azt, hogy a protestáns zenei fesztivál keretében, amely ilyenkor szokott lenni június folyamán, lesz most a záró hangverseny július 3-án, tehát most pénteken, 7:30 kezdettel a Művészetek Palotájában. Úgy tudjuk, hogy még kapható jegy. Tehát július 3-án pénteken este 7:30 kezdettel lesz a Művészetek Palotájában. Most pedig a 229. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával, az utolsót majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.